én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, ahogyan az atya ismer engem. Én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj és egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Ismét meghasonlás támadt a zsidók közötte beszédek miatt. Sokan így szóltak közülük, ördög van benne, és nincs eszénél. Mit hallgattuk rá? Mások ezt mondták, nem megszállott ember beszédei ezek. Vajon meg tudja nyitni az ördög a vakok szemét? Amen. Isten szent lelke, tegy áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy annak ne csak hallói legyünk, hanem értői, befogadói, megtartói is. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Urunk Istenünk, annyiféleképpen el tudjuk mi magunk is mondani, hogy kik vagyunk mi valójában. Mindannyiunkban él egy kép önmagunkról, és él egy kép arról is, hogy milyennek szeretnénk, vagy szerettünk volna lenni. És sokszor látjuk a kettő közti szakadékot. De Urunk, köszönjük, hogy nem csak magunkat láthatjuk valamilyennek, hol jobbnak, hol kevésbé jónak, hanem mindenek előtt arra hívsz minket, hogy téged lássunk. Téged, azt az Istent, aki bemutatkozik számunkra. Mert azt mondod, én vagyok a jó pásztor, én vagyok az élet kenyere. És bemutatkozol úgy, én vagyok az Úr, aki kihoztalak téged a szolgaság földjéről. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy úgy kereshetünk téged, hogy a megtalálás bizonyossággal lehet ott bennünk. Hogy te azt ígéred, aki meg akar látni és ismerni téged, annak te kijelented magad. Annak a számára élővé válik a te igéd, és úgy töltöd ki rá a te szent lelkedet, hogy a veled való találkozás, bár láthatatlan vagy a földi világban, mégis egészen személyessé és életet formálóvá lehet. Urunk, áldunk téged ezért a kegyelemért, hogy megismerhetünk téged és találkozhatunk veled. Hálásak vagyunk neked, Urunk, minden lelki jóért, minden hitbeli jóért. Köszönjük, hogyha tápláltad a lelkünket örömökkel, élményekkel, még inkább igével az elmúlt héten is. Köszönjük neked, Urunk, a megtartott életünket, az elvégzett munka áldását, az életünk lezárt, hátunk mögött lévő dolgait. És köszönjük neked, Urunk, hogyha újat kezdtél, ha reménységgel látogattál meg, ha új lehetőségek nyíltak, és hogyha új lehetőségek kapuján léphettünk be. Légy ezért áldott, örökké való Istenünk. Urunk, megvalljuk neked, hogy veled szemben is sokszor azt hangsúlyozzuk, hogy kik vagyunk mi, és mi az, ami nekünk jár. Akár tőled, akár a világtól, a másik embertől. Ahelyett, hogy te lennél az életünk középpontjában, neked adnánk helyet, átadva életünket neked. Urunk, bocsáss meg nekünk, így kérünk a vétkeinket, amikkel bántottuk a szeretteinket, vagy a távolabb lévőket. Istenünk, köszönjük neked, hogy ma is jó pásztorként jössz hozzánk, és keresel minket, és akarsz megszólítani bennünket ígédben. Kérünk, legyen tőled megáldott mostani Isten tiszteletünk. Áld meg így csendességünket, rád figyelésünket. Ajándékozz meg minket a te ígéd gazdagságával. Kérünk, hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Ámen. Isten igéjének hallgatására készülve a 23. Zsoltár 3. versét énekeljük. A 23. Zsoltár harmadik verse így kezdődik, az én fejemet megkened olajjal. Az ének alatt a gyermekeket várjuk a gyermekisten tiszteletben. Történetben, megszokhattuk ezt már Jánosnál, kevés történés van, igazából csak az utolsó egy-két vers, amikor miután Jézus kijelenti, hogy én vagyok a jó pásztor, és hogy életét adja a juhokért, és még sok fontos dolgot elmond ennek kapcsán, utána a történés mindösszesen annyi, hogy az emberek elkezdenek vitatkozni róla. Elkezdenek vitatkozni arról, hogy ez most mi tulajdonképpen. És vannak, akik azt mondják, hogy ördögtől van, mások meg azt mondják, hogy nem lehet ördögtől, mert akkor nem tudna ilyen csodákat véghez vinni. Meghasonlás támad Jézus személyével kapcsolatban. Mi lehet ennek az oka? Sok oka lehet, hadd fogalmazzam meg most úgy, a meghasonlás oka az, hogy nem ilyennek képzelik az Istent. Nem olyannak képzelik, mint amilyen Jézus. Jól lehet, tudnak arról, és várnak is a testélet Istenre, és tudják azt, hogy meg fog érkezni, de nem ilyennek képzelik. Nem ilyennek képzelik a megváltót, azt gondolják, hogy nem úgy fog tenni, mint ahogy Jézus tesz. Ez a probléma sokszor. Az elképzelt Isten. Az elképzelt Istenünk. Mert nyilván, ahogy halljuk az Isten üzenetét, ahogy igehirdetések sorát hallgatjuk, annak eredményeként valamilyennek látjuk, elképzeljük az Istent, nem külsőleg gondolom ezt, hanem inkább tulajdonságok, indulatok tekintetében. De alapvetően az az Isten, akit az ember először elképzel magának, még nem templomba járó emberként, az nem ilyen Isten. Nem olyan Isten, mint aki bemutatkozik nekünk. A mai ember olyan Istent képzel magának, és olyan Istent vár, aki igazolja őt, aki neki szolgáltat igazságot a dolgaiban. A mai ember olyan Istent vár, aki segíti őt az önmegvalósításban. A mai ember olyan Istent vár, sokszor mi is, aki megkímél bennünket az élet nagy mélységeitől és próbatételeitől. A mai ember olyan Istent vár, aki egyenes utat készít az ember számára. De az Isten nem ilyen. Jézus nem úgy jelenik meg, ahogy az emberek elvárják. Az Isten nem ígérte azt, hogy ő igazolni fog bennünket. Azt ígérte, hogy igazságot szolgáltat, de azt sem mondta, hogy rögtön. Az Isten nem ígérte azt, sehol nem ígérte, hogy nem érik bajuk az életünket. Nem ígérte azt, hogy az az ember, aki elkezdi keresni őt, aki ott van a gyülekezet közösségében, annak az életének a dolgai egyik pillanatról a másikra kiegyenesednek. Ezeket az Isten nem ígérte. Úgy is mondhatnám, hogy ebben a mai igeszakaszban Jézus Krisztus egy ellenpontot képez azzal szemben, amit mi sokszor elvárunk tőle. Nem arról kezd el beszélni, hogy ti kik lehettek, hanem arról kezd el beszélni, hogy kicsoda ő. Én vagyok a jó pásztor, mondja. Nem arról szól tehát, hogy kik vagytok ti emberek, és hogyan találhatjátok meg rögtön az utat az Istenhez, hanem először azt mondja, én vagyok. Éppen úgy, ahogy az első parancsolatban bemutatkozik. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgasság házából. Az Isten bemutatkozik. János evangéliumában találkozunk ezekkel az úgynevezett én vagyok mondásokkal. Én vagyok az élet kenyere. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok a juhok ajtaja. Én vagyok a jó pásztor. Ezek mind-mind olyan bemutatkozása Jézus Krisztusnak, amikor elmondja, hogy milyen ő valójában, és sokszor ezt jelképek segítségével teszi, éppen azért, hogy jobban értsük. Én vagyok a jó pásztor. A gyerekek számára nagyon idilli képet szoktunk festeni a gyermekisten tiszteleten, a jó pásztorról, aki kezében fogja a bárányt, zöld fű, kék ég, csörgedező patak. A jó pásztor képe az mindig egy idilli kép. Sőt, még a karácsonyi történetben is úgy jutnak elénk a jó pásztorok, hogy milyen jó nekik, ahogy ott kint vannak a nagy pusztaságban, és egyszer csak megjelennek az angyalok. A jó pásztor képében, ha csak ebben gondolkodunk, akkor ez nem egy idilli kép. A pásztorok abban az időben Izraelben megvetettek voltak. Mégpedig azért, mert nem mehettek el a templomba rendszeresen, mert kint voltak a mezőkön. Tisztátalannak számítottak a pásztorok. Még akkor is, hogyha a 23. Zsoltár, amit ma énekeltünk, Dávid Zsoltára így szól, az Úr az én pásztorom. De a pásztorokat megvetették. És pásztoroknak nevezi az Ószövetség a népnek a felelős vezetőit. A politikusokat, a királyokat, a tanácsadókat, a vallási vezetőket. Ezeket mind úgymond pásztoroknak nevezi, mert az volna a hivatásuk, hogy ők vezessék a népet. És nem véletlen beszélnek ezért számos alkalommal a proféták a hűtlen pásztorokról. Hogy a vallási vezetők meg a politikai vezetők nem töltik be azt a küldetést, amit egyébként az Istentől kaptak, és be kellene tölteniük. És Jézus előáll, és azt mondja, én vagyok a jó pásztor. Nem azok, hanem én. Nem abból kell kiindulnunk, tehát, hogy kik vagyunk mi, hanem abból, hogy kicsoda ő. És milyen igénnyel lép fel számunkra az Isten. Miért is? Mert Krisztus az életét adja. Mert az, hogy az ő életét adja, ez pecsételi el, és ez bizonyítja számunkra legteljesebben az ő végtelen szeretetét és elköteleződését mellettünk. Ő a mi jó pásztorunk. Mit jelent ez itt és most számunkra ezen ige kapcsán? Először is azt jelenti, hogy Krisztus, mint a mi pásztorunk, megvéd és összetart bennünket. Újra csak mondom, a gyerekeknek idilli képet szoktunk festeni e pásztori létmódról. De Jézus pillanatok alatt szerte oszlatja ezt az idilli képet. Mert itt béresekről beszél. Béresekről, akik amint jön a baj, amint jön a nehézség, elfutnak. Ez nem idilli kép. Az sem idilli kép, hogy van farkas. Hogy jön a farkas, aki elragad a nyájból egyet-egyet, és miközben elragad egyet-egyet, a többit szétkergeti. A juhok áldozatok. A juhok végtelenül kiszolgáltatottak. Jézus Krisztus itt ebben a történetben és ebben a képben sokkal inkább egy ilyen állandó veszélynek, már-már harctérnek a képét vetíti elénk. Sokak számára úgy tűnik, és sokszor mi is azt várjuk, hogy az egyház menedék, és valahol annak is kell lenni. ahol az Isten igéje szól, annak a helynek és annak a közösségnek menedéknek kell lenni. Ahol az ember meg tud nyugodni. Sokan mondják azt, el lehet csöndesedni a templomba, és mi is jövünk így, elcsöndesedni a templomba. Valóban az egyház menedék. De hogyha ezt a képet kibontjuk, akkor látjuk azt is, hogy a juhok, Krisztus követői, az egyház tagjai, mi, akik ebben a pillanatban most itt vagyunk, számunkra nem csak menedék ez a közösség, nem csak a biztonság, hanem azt is jelenti ez, hogy ez egy veszélyes hely is lehet. Támadásnak vagyunk kitéve. Jelen vagyunk a világban. Az elhívottak a kiválasztottak közösségeként. De mégis a legnagyobb biztonság az, hogy nekünk nem béresünk van, hanem pásztorunk, aki az életét adja a juhokért. Jézus Krisztus azt mondja, az ember világban való léte mindig veszélyekkel jár együtt. Az egész életünk másról sem szól, mint hogy legalább csökkentsük a veszteségeinket, legalább fent tudjunk tartani valamit, amit elértünk, mert ha nem tartanánk fent, akkor elveszne. Akkor sok minden elveszne, amit megszereztünk, amit felépítettünk, akár anyagiakban, akár lelkiekben. Az élet arról szól, hogy a veszélyekkel szemben, a kiszámítható veszélyekkel szemben valahogy körülbástyázzuk önmagunkat. Jézus Krisztus azt mondja, veszélyekkel van tele az élet. És a hívő ember élete is. Mert a juhok, és ez egy sokkal szelídebb szó, értjük is az árnyalatnyi különbséget a juhok és a birkák között, a juhok, azok Krisztushoz tartoznak. És ez adja a biztonságot. Nem azt jelenti, hogy nincsenek farkasok. És ez a következő, amit nagyon fontos megjegyeznünk. Van farkas. Bontsuk ki ezt a jelképet is. Jézus azt mondja, van veszély. Nyilván itt egyrészt jelenti ez a sátánt, a kísértőt, akiről egészen világosan elmondja a Szentírás, hogy az a küldetése, az a célja, hogy minél többeket magához ragadjon, vagy inkább azt mondom, magánál tartson, és, mondja Pál apostol, ha lehet, és mondja Krisztus is, ha lehet, még a választottakat is megtévessze. Tehát az, hogy bejöttünk a templomba, az, hogy elkezdtük keresni az Istent, az, hogy hit ébred bennünk, hogy elköteleződtünk valamilyen szinten mellette, az nem jelenti azt, hogy akkor célba értünk. Mert a nyájból akar a farkas kiragadni tagokat, és a nyájat akarja szétszéleszteni. Vagyis támadások alatt vagyunk, az elveszés és a rombolás lehetőségével nézünk szembe. És vannak farkasok személyekben is, akik csak rombolni tudnak, akik ki akarnak szakítani, akik elüldöznek másokat, akik meghasonlást szítanak. Jézus azt mondja, a sátán célja, hogy elragadja az embereket, hogy kikerüljenek Krisztussal való közösségből, azt akarja, hogy széthújjunk és atomjaira essünk. És akkor azt gondolom, kedves testvérek, hogy meg is érkeztünk korunk nagy bajához, hogy nem hisszük el, hogy van farkas. Azt gondoljuk, hogy az élet olyan, és a hívő élet olyan, hogy nincs farkas. Mert mindent meg tudunk magyarázni, hogy miért van. Hogy miért van úgy. Mondják, ezzel az ember védtelenné válik, és kiszolgáltatottá, képtelen észrevenni a veszélyt, és ezért képtelen szembeszállni azzal. Széthullunk. Ennek látjuk a jeleit. A széthullás abban is ott van, hogy van egyfajta rosszul értelmezett vallásosság gyülekezet nélkül. Az egy rosszul értelmezett vallásosság. Nem úgy működik a dolog, hogy minden juhnak van egy pásztora, hanem van egy nyáj és egy pásztor. És ugye, hogy egy másik bibliai példázatot, Jézusi példázatot hozzak oda, ide, ugye tudjuk, van 100 juh, és közülük egy elmegy. És mit csinál a pásztor? Ott hagyja a 99-et, és elmegy a századikért, hogy visszahozza. Mert tudja, hogy ha egyedül van, biztos, hogy elveszik. Krisztusnak a nagy munkája az, hogy egybe tartsa az egyházat, a közösséget, a gyülekezetet, bennünket, itt Katonatelepen, bennünket itt Kecskeméten. A sátán célja pedig, hogy elragadja az embereket. Valós dolog. Valós dolog az, amit látunk sokszor, hogy közösségeink esnek szét, és válnak erőtlenné. Valós dolog az, hogy néha megtűrjük a farkasokat. Az élet bármely területén. De nekünk Krisztusunk van, aki az életét adja a juhokért. Aki az életért adja azért, hogy kimentsen bennünket. Aki nem béres, aki nem mondja azt, hogy jó van, hát a farkas elvihet egyet-kettőt, legalább a többi megmarad. Nem. Megmentse az elveszetteket. Ezért jött Krisztus. És hogy ami szétfelé tart, hogyha jönnek a farkasok, akkor összeterelje. És az életét adja. Kedves testvérek, Krisztus megvédeni és összetartani akar bennünket. Ezt mutatja az ő kereszthalála, amiről itt Krisztus beszél. Aztán másodszor azt látjuk, Krisztus nem csak összetartja és védi a nyájat, hanem egyenként ismeri az oda tartozókat és vezeti őket. Az ember egyrészt szeretne elbújni a tömegben. Ne vegyenek észre, ne kelljen előreállnom, ne kelljen kimondanom a véleményemet, mert támadások fognak érni. Másrészt végtelenül vágyjuk a személyességet. Vágyunk a személyességre az igehirdetésben, a gyülekezeti közösségben, az élet minden területén. Furcsa kettősség ez. Elbújni akarunk, és ugyanakkor átélni a személyességet. Jézus azt mondja, én ismerem az enyémet. Mi ez, ha nem személyesség? A pásztor, a jó pásztor életét adja a juhokért, és vezet. Az Úr én nékem őriző pásztorom, ahogy énekeltük, kies legelőkhöz vezet engem. És újra mondom, ott vannak az ószövetségi pásztorok, a jók is, meg a rosszak is, akik egyéneket és közösségeket vezettek. De ahhoz, hogy valaki vezetni tudjon, az élet bármely területén, ahhoz ismerni kell a rábízottakat. A családfőnek ismerni kell a családjának a tagjait. Hogy tudja nem csak azt, hogy mi a jó cél, ami felé tartunk, azt is tudni kell, de hogy kit hogyan lehet afelé terelgetni. Vezetnünk kell a munkánkban. Meg kell ismernünk az embereket, ki miben jó, ki miben nem, ki miben fejleszthető, hogyan motiválható. Ez mind ott van a családunkban, a munkahelyünkön, és ott lehet a gyülekezetünkben is. De ismerni kell a ránk bízottakat. Krisztus azt mondja, én ismerem az enyémet, mindenkit. Személy szerint. Tudom a múltját, és tudom a jelenét. Tudom, mondja Jézus, hogy mi az, ami benne jó, és még jobb lehet. Tudom, hogy mi az, amivel küzd. Tudja azt, hogy most milyen életszakaszban vagy. Tudja azt, hogy milyen terheket hordozol. Hogy milyen gondolatok foglalkoztatnak, és nem hagynak nyugodni. Hogy milyen félelmek vannak ott bennünk. Fontos ezt tudnunk. És fontos újra és újra belegondolnunk ebben, hogy a mi jó pásztorunk ismer bennünket. Mert néha igenis, mert van farkas, erőt levehet rajtunk és bennünk az az érzés, hogy az Isten távol van. Hogy az Isten nem törődik velünk. Fontos ezt tudnunk, mert néha érezzük a meg nem értettségünket. Néha feltesszük a kérdést, hogy ki törődik velünk. Néha vannak dolgaink, amik titkosak, és megtartunk magunknak, és éppen ezért ezekben végtelenül egyedül maradunk. De Krisztus ismer téged. És ezért nem vagy egyedül. Ez olyan ismeret, ami mindennél többet jelenthet számunkra. Nem csak ismer bennünket, hogy milyenek vagyunk, hanem van, ebben benne van az is, hogy tudja, hogy ki az övé. Ki az, aki már hozzátartozik, és aki még nem. Megdöbbentőek Jézusnak azok a szavai, amikor azt mondja, majd eljön az ítélet, és sokan mondják, hogy Uram, Uram, mi láttunk téged. Jézus meg azt mondja, hogy de nem engedelmeskedtetek. Nem ismerlek benneteket. Úgy is mondhatnám, hogy két szintje van annak, hogy Jézus ismer bennünket. Ismeri a jelen falunkat, akik vagyunk és amilyenek vagyunk, és ismerhet bennünket, mint akik hozzátartozunk, vagy éppen távol vagyunk tőle. Tudjuk-e, hogy hozzátartozunk? Mi valóban az ő nyájába tartozunk-e már, szív és lélek és elköteleződés szerint? És Jézus vezetni akar. Ismerni és vezetni. Ahogy múlt héten is hallottuk az igében, a vele való közösségben, az egymással való közösségben, az igére való odafigyelésben, a szűnni nem akaró imádságban vezetni akar, elvezetni arra először, hogy nyájának legyünk a tagjai, elvezetni az életre, az örök életre. Krisztus ismer és vezet. De vajon úgy ismer-e minket? És tegyük fel ezt a kérdést magunknak. Úgy ismer-e téged, mint aki az ő nyájához tartozol valóban, vagy pedig csak, idézőjelbe csak, mint egy embert, akire éppen úgy gondja van, mint a hívő emberekre, az elkötelezett emberekre, és akit szeretne bevonni a vele való közösségbe. És végezetül, testvérek, eddig arról beszéltem, hogy kicsoda Krisztus, aki az életét adja. Hogy ő összetart, hogy ő megvédeni akar bennünket, ő ismer minket és vezet. De most arról szeretnék végezetül szólni, hogy mi a mi dolgunk. Ha Krisztus így adja az életét, és így tekint ránk, akkor mi a mi dolgunk? A mi dolgunk az, hogy ismerjük őt, és hallgassunk rá. Mert nem csak arról szól a történet, hogy a pásztor ismeri a juhokat, hanem arról is, hogy a juhok ismerik a pásztort. Vagyis a juhok tudják, hogy kit kell követni. Észreveszik, hogy nem a farkast kell követni. Ugye mennyi gondolatot ébreszthet bennünk ez a kép. Mennyire bolondságnak tűnik az, hogy a juhok farkast követnek. Nagyon jó mesét lehetne talán írni ebből. És mi valóban Jézust követjük? A juhok tudják, hogy kit kell követni. Korunk embere meg nem tudja, hogy kit kell követni. Vagyis inkább azt mondom, mindig mást akar követni. Ezért a ma embere rendkívül kiszolgáltatott. Ezért a mai ember nagyon könnyen fog csalódni. Nagyon könnyen vált embereket, célokat, amiket elkezd követni. És ez oda vezet, hogy a mai embere végtelenül, mint egyébként mindenkor embere, embertelenné tud válni. Nem csak a diktatúrákban és a szélsőséges diktatórikus rendszerekben, hanem a nihilben válik ma embertelenné. A közönyben válik embertelenni. Mert nagyon könnyen eljuthat oda a mindenkit, illetve bárkit követésből, hogy nem követünk senkit. De a juhok ismerik a pásztort. A mai ember sok mindent és mindenkit követ, csak éppen az Isten akarja nehezen elkezdeni követni. Nekünk viszont ez az utunk. Mi tudjuk azt, hogy milyen pásztorunk van, hogy az életét adja értünk. Ismerhetjük Krisztust, mint Urat, mint életét értünk adó pásztort. Itt kezdődik a Krisztus követés. Hogy látjuk őt, mint pásztort. Hogy elindulunk az ő megismerésének útján, és haladunk egész életünkön át. És ez az Isten ismeret, ez a pásztor ismeret nem csak tudás, hanem hit, lelkiség és bizalom. És aki így ismeri Krisztust, az hallgat rá. Az Isten népének tulajdonképpen ez az egyetlen ismérve, vagy inkább úgy mondanám, ebben foglalható össze legteljesebben. Kik a keresztények? Akik hallgatnak az Istenre. És mivel hallgatnak az Istenre, hisznek, keresnek, mivel hallgatnak az Istenre, engedelmeskednek neki. Hallgatni az Istenre. Ezt kellene tennünk egyéni életünkben. Ezt kellene tennünk abban, ahogyan vezetjük a ránk bízottakat. Ezt kellene tennünk a családban, hallgatni az Istenre. Sok minden leegyszerűsödne. Ezt kellene tennünk a gyülekezetben, hallgatni az Istenre. És csak és elsődlegesen az Istenre. Mert a keresztény élet és a Krisztus követés úgy működik, hogy akkor ismerem meg még teljesebben az Istent, ha hallgatok rá. És akkor furán hangzik, talán lépek előre egyet az Isten megismerésében és tapasztalásában. Ezért végezetül ezt a kérdést teszem fel. Ismerjük így Krisztust? Hallgatunk az ő szavára? Kedves testvérek, Jézus Krisztus a jó pásztor. Életét adta értünk. Azért, hogy megvédjen minket. Hogy összegyűjtsön és együtt tartson. Farkasok jöttek, és jönni fognak ezután is. Hogy elragadjon embereket. Hogy szétziláljon közösségeket. Gyülekezetet, egyházat, családot. Vagy éppen kinek-kinek a személyes, belső világát. De Krisztus közössége hívott el vele és egymással. Megvédeni és összetartani akar bennünket. Ismer minket. Vezetni akar. Legyünk hát Krisztus követői. És legyünk olyanok, akik ugyancsak ismerik pásztorukat, és készek hallgatni az ő szavára. Mindenben. Amen. Isten ígére válaszol a 462. dicséretünk első versét énekeljük el. 462. dicséretünk első verse így kezdődik. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem. Helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, nagyon sokszor előfordult már, hogy mások farkast kiáltottak, vagy mi kiáltottunk farkast, és igazából semmilyen veszély nem volt. Megtévesztettek minket, vagy mi magunk tévedtünk. És sokszor úgy látjuk, hogy olyan időket élünk, amikor nagyon sokszor kiáltanak farkast. És közben pedig valójában nem vesszük észre azt, ami igazán veszélyt jelent, ránk nézve a közösségeinkre, a családunkra. Köszönjük neked, Úrunk, hogy te jó pásztorunk vagy. Hogy miközben egyrészt azt mondod, ez a kép egyáltalán nem olyan idilli, mint ahogy elsőre tűnik. Mert az életünkben és a hit életünkben is vannak veszélyek, kihívások és támadási felületek, de közben tudjuk, hogy te jó pásztorként vagy ott mellettünk. Nem vagyunk egyedül. Nem vagyunk kiszolgáltatottak. És nem kellene más tennünk, csak ott maradni a te közeledben. Áldunk téged, Krisztusunk, azért a szeretetért, amivel életedet adtad értünk. Köszönjük, hogy ez azt a biztonságot és bizonyosságot jelentheti számunkra, hogy jó kezekben van az életünk, még a kihívások, nehézségek és támadások között is. Segíts nekünk, Urunk, abban, hogy ne szélegyünk el, hogy ne essünk szét kisebb és nagyobb közösségeinkben. Kérünk, segíts minket, Urunk, abban, hogy az a bizonyosság, hogy Te ismersz bennünket, még inkább bizalomra indíthasson. Kérünk, Urunk, vezess bennünket. És kérünk Téged, hogy hadd ismerjünk meg Téged igazán. Nem csak könyvből, nem csak írásból, nem csak igehirdetésből, hanem lélek szerint. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy hadd tudjunk hallgatni a Te szavadra. Hogy ebben az odahallgatásban csodák és áldások kapui nyílhassanak előttünk. Urunk, Istenünk, könyörgünk így a mi közösségünkért, gyülekezetünkért is. Újíts meg bennünket. Imádkozunk, Urunk, a presbiteri tisztújításért. Azokért, akik vállalják a neked való szolgálatot, hogy Te készítsd fel őket erre. Imádkozunk a felelős döntésekért, így a gyülekezet közösségében. De könyörgünk hozzád, Urunk, a mi intézményeinkért. Különösen is hálát adunk óvodánkért ezen a mai napon. Hálát adunk azért, hogy 10 esztendeje megnyithatta kapuit. Add, Urunk, hogy sok évig szolgálhassunk még ott, hogy ott is életek nyílhassanak ki előtted. Kérjük így a Te áldásodat az ott dolgozókra, az oda járókra. De így kérünk, Urunk, minden intézményünkért és azok szolgálatáért is. Rád bízzuk, Urunk, a betegeket, a gyógyulásra várókat, az otthonaikban gyógyulókat és a kórházban lévőket. Kérünk, Urunk, hogy hozd gyógyulást, és hozd haza őket minél hamarabb. Imádkozunk hozzád, Istenünk, a mi gyülekezetünk, a mi közösségünk növekedéséért. Istenünk, rád bízzuk hivatásunkat is, rád bízzuk városunkat, országunkat, egész nemzetünket. Kérünk, hadd hallgassunk minél többen rád, és kérünk, hallgass meg most, amit csendben elmondott, személyes imádságunkat. Ámen. Legyen áldott a Te neved, Urunk, mert meghallgatod imádságunkat. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem először is, amint az imádságban is hálaadással megemlékeztem róla, 10 esztendeje indult el a Pálmáska református óvoda, így a 9 órás istentiszteleten háladó istentiszteletet tartottunk. 11-kor kezdődő családi istentiszteleten a városi hittancsoportok tanévnyitója lesz. Ma délután 4 órakor ifjúsági órát tartunk itt katonatelepen a gyülekezeti teremben. Heti alkalmakat hirdetem itt katonatelepen. Kedden délután 5 órától bibliaórát tartunk itt a gyülekezeti teremben, erre hívjuk, várjuk szeretettel a testvéreket. Szerdán, jó lehet nem itt, hanem Kecskeméten, presbiteri gyűlés lesz az új kollégium dísztermében. A presbiteri gyűlésen többek között véglegessé válik a presbiteri tisztújításon állított jelöltek névsora. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint tartjuk istentiszteletünket itt katonatelepen 3:40-kor, és hirdettem, hogy a 9 órakor kezdődő istentiszteleten a cserkészek szolgálnak, cserkész fogadalomtételre kerül sor, és utána pedig gyülekezeti kávéház lesz. Halottaink vannak, Pácsa István Péter 76 esztendőt élt, temetése szerdán 3:40-kor lesz. Tóth Pálné Budai Mária 92 éves korában hunyt el, temetése pénteken 9-kor lesz a köztemetőben. Tihanics István 61 esztendős korában hunyt el, temetése pénteken 3:40-12-kor lesz. Sándor István és Vaszta Ilona 87 esztendőt élt, temetése ugyancsak pénteken lesz, délután 2-kor a köztemetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten, egyházfenntartó járulékként 79.600 forint, Isten dicsőségére 52.000, úrvacsorai jegyekre 27.300, úrvacsorai poharakra 4.000, gimnáziumi diákok és tanárok aradi kerékpártúrájára 90.000, és a gimnázium javára külön 10.000 forint adomány érkezett. Itt hirdetem, hogy idén is, mint minden esztendőben, október 3-án indulnak végzős diákjaink 13-an Aradra, kerékpárral a megemlékezésre, aki teheti, kérjük, hogy támogassa az ő útjukat, az adományokat az egyházközség pénztárában lehet befizetni. Még néhány alkalom a következő hétről. Holnap délután 3 órakor a Budai utcai Sionházban a reformáció 500. évfordulója alkalmából megrendezett előadás sorozat keretében a következő előadást hallhatjuk, Mélius Juhász Péter magyarországi reformátor munkájáról, tehát holnap délután 3 órakor a Budai utcai Sionházban. Ugyancsak holnap délután 3:30-kor az új kollégium dísztermében Tompa Mihály emlékére rendezett ünnepség, illetőleg megemlékezés lesz. Pénteken a Nőszövetség nagykőrösre kirándul, a Nőszövetség tagjait 13:45-re várjuk a gyülekezeti központnál. Pénteken 6 órától az általános iskola szervezésében Kecskeméti Schubertiáda címmel koncertre hívunk minden érdeklődőt az új kollégium dísztermében. Hirdettem már, de nem lehet elégszer hirdetni. Október 29-én, vasárnap, 9 órakor tartunk istentiszteletet szokott rendünk szerint Kecskeméten a templomban, és ez alkalommal tekintettel arra, hogy ez a presbiter választó egyházközségi közgyűlés lesz az istentisztelethez kapcsolódva, így október 29-én csak a templomban lesz istentisztelet, sem az imaházaknál, sem pedig itt a katonatelepi templomban. Nem lesz október 29-én istentisztelet. Még 2 dolgot hirdetek. Az egyik, jövő vasárnapra várjuk azokat a diákokat, fiatalokat, akik nem a Kecskeméti Református Általános Iskolában és gimnáziumban tanulnak, és a konfirmációra készülnek, az első konfirmációi megbeszélésre. És egy új alkalmat szeretnék hirdetni, amely azt gondolom, hogy nagyon fontos egy gyülekezet életében. A gyülekezet akkor gyülekezet, ha imádkozó közösség. Én hiszem, hogy mindnyájan imádkozunk, kiki a maga otthonában. Egyelőre az istentisztelet, a vasárnapi istentisztelet előtt várjuk a testvéreket közös imádságra, ima közösségre. Nem tudjuk még hányan leszünk, ezért jövő héttől 9:30-ra, ugye 3:40-kor kezdődik az istentiszteletünk, 9:30-ra várjuk a gyülekezeti terembe azokat, akik szívesen együtt vannak imádságban, elcsendesedünk egy kicsit és hordozzuk a gyülekezetünknek a fontos alkalmait, illetve magát az istentiszteletet is. Erre várjuk szeretettel a testvéreket, aki erre indítatást érez. Tehát minden vasárnap 9:30-tól ima közösség a gyülekezeti teremben. Ez alkalommal majd mindig a gyülekezeti termet is kinyitom, tehát nem kell feltétlenül erre kerülni, hanem az utca felől is meg lehet majd közelíteni a gyülekezeti termet. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záróimádságunk előtt a záróénekünket énekeljük a 462. dicséretünk második és harmadik verseit. 462. dicséret második, harmadik verseit énekeljük. Szent irgalmaddal szívemet függyed be. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá. Ámen.